Tehát akkor elkezdenénk a tanítást, és én arra kérlek benneteket, hogy akkor most újra, még egyszer olvassuk fel ezt az igét, jó? Egy kicsit most már ilyen elcsendesedett állapotban, tehát a János első levelénél nyitjátok ki az igét, és az 5. fejezetből a 4. és az 5. verseket fogja Bruno felolvasni.
Akkor ismétlés, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia?
Amen. Jó, tehát ugye nagyon sokat szoktunk ezen töprengeni, gondolkodni, hogy a világ és az egyház között hol van a határ. Ugye azt szokták mondani, hogy az rendben van, hogy az egyház a világban, de az már nincsen rendben, hogyha a világ az egyházban van. Ugye ez körülbelül erre az a hasonlat jó, hogy az jó, hogyha a hajó a vízben van, de ha már a víz a hajóban van, ugye akkor elsüllyed a hajó. Jézus a főpapi imájában, a János 17-ben olvassuk, ugye, hogy imádkozott azért, hogy Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt kérem, hogy tartsd meg őket a világban. Most nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy az életnek vannak olyan dolgai, vannak olyan tevékenységei, amiben egyértelműen részt kell vennünk, tehát dolgozunk, gyerekeket nevelünk, akinek van a családi életet ápoljuk, és egyáltalán valamilyen szintű kapcsolatrendszerben mindenki mozog, éri az életét, teszi a dolgait, amiből nyilvánvaló, hogy nem vonulhat ki úgy, hogy egész életére elvonul valami remetének, és akkor ott él le 70-80 évet, hanem nyilvánvalóan, hogy élni kell az életünket. Másik pedig, hogy azért is élni kell az életünket, ugye az emberek között, mert nekünk valamilyen szinten világítanunk kell, tehát sóként és világító lámpásként kell szolgálnunk az emberek között, ami azt jelenti, hogy Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége át kell, hogy sugározzon rajtunk keresztül mindazok felé, akik között nekünk mozognunk, élnünk, dolgoznunk, stb. Kell. Tehát ez nagyon fontos, viszont azt már nem lehet megtenni, tehát az rendben van, hogy mi a világban vagyunk, de azt nem lehet megtenni, hogy a világ bejön az életünkbe, mert onnantól kezdve már nincs, ami világítson rajtunk keresztül, tehát hogyha a világ bejön a mi életünkbe, akkor nem, nyilvánvalóan nem Istennek a dicsősége fog kisugározni rajtunk keresztül, hanem az a fajta szellemiség, ami a világból jött, hogyha esetleg ezt nem tudjuk felszámolni az életünkbe, akkor nyilvánvalóan, hogy az fog látszani rajtunk. Most egy nagyon fontos dolgot szeretnék az elején tisztázni, ugye azt mondtuk, hogy ennek a mai tanításnak az a címe, hogy a korszellem legyőzése. De akkor határozzuk meg, akkor definiáljuk, hogy mi is ez a korszellem, amit le kell győzni, mert ez így, hogy csak azt mondom, hogy korszellem, ez... Ennél még az is megfoghatóbb, hogy azt mondom, hogy gulyásleves, ugye? Tehát az egyértelmű. Nyilvánvalóan, hogy itt a korszellem alatt nem egy korszellem nevű szellemi lényt kell értenünk, ugyanakkor mégiscsak egy szellemi lény áll a korszellem mögött, mégpedig maga az ördög. Én úgy fogalmaznám meg, és úgy definiáltam abban a jegyzetben is, amit csináltam, amit a Brunónál is megtaláltok, hogyha kell, nektek, hogy a korszellem az, tehát ez a legjobb meghatározás, amit én eddig találtam, biztos, hogy vannak ennél jobb meghatározások is. Ahogy én ezt definiálnám, vagy definiáltam, hogy a korszellem az tulajdonképpen a világban a jelenleg működő aktuális irányzatok és divatoknak az összessége. És ebben minden benne van. Tehát a jelenleg működő aktuális irányzatok és divatoknak az összessége, ami éppen jelenleg van, ez tulajdonképpen a korszellem. És a Biblia egyébként Isten igéje is beszél a jelenlegi korról, például amikor ezt nem kell felolvasni ezt az igét, a Galatákhoz írt levélben van, hogy Pál apostol mondja, hogy Jézus Krisztus, és ugye a legtöbb fordításban ez így szerepel, hogy megszabadított bennünket e világtól, csak hogy az a helyzet, hogy a legfontosabb fordítása ennek a szövegnek úgy kellene, hogy legyen, hogy Jézus Krisztus megszabadított bennünket ettől a gonosz kortól, tehát ettől a jelenlegi gonosz kortól, amiben mi most élünk. Nyilvánvaló, hogy ez a szabadulás, ez akkor történt meg az életünkben, amikor újjászülettünk, és nyilvánvaló, hogy ez az újjászületés a szellemi részünkben történt meg, hiszen a szellemünk született újjá, a szellemünkre mondja azt az ige, hogy új teremtés, mert ugye azt mondja a Korintusi levélben is, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, nyilvánvaló, hogy ez a szellemünkre vonatkozik, és ilyen módon a szellemünket, vagy a szellemi részünket, az újjászületett részünket Isten a Jézus Krisztus kereszt halála által valóban kiemelte ebből a jelenlegi korból. Tehát ez igaz, sőt azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mi már megtapasztaltuk az eljövendő korszaknak az erőit, és ugye ott a zsidókhoz írt levél a 6. fejezetében fel is van sorolva, ha jól tudom, a 6. fejezetében, hogy mi akik, tehát megízleltük az Istennek a jó beszédét, megtapasztaltuk az eljövendő kornak az erőit, tehát tulajdonképpen valóban már kaptunk egy előleget, megtapasztaltunk valamit az örökké valóságból, onnantól kezdve, hogy újjászülettünk, sőt, ahogy mivel újjászülettünk, lehetőségünk van arra, hogy Istent egyre jobban megismerjük, ahogy az Istennek a megismerésében növekszünk, úgy kell tulajdonképpen az örökké valóságból és az eljövendő kor erőiből, illetve magából az Istenből is egyre többet és többet átélnünk és megtapasztalnunk. Tehát ez így igaz, hogy Jézus valóban megszabadított bennünket ettől a jelenlegi kortól. Igen ám, csak van egy lelkünk is, van egy lelki világunk, és amikor újjászülettünk, akkor a lelkünk az nem született újjá, csak a szellemi részünk, hiszen mindenki, aki megtért, újjászületett, emlékezhettek rá, hogy másnap reggel, vagy mikor utána vagy fölkeltetek esetleg másnap reggel, vagy ahogy éltétek tovább az életeteket, azt kezdtétek észrevenni, hogy bizony sok-sok régi gondolattal még ugyanúgy küszködtök. Érzi az ember, hogy valami már megváltozott, érzi, hogy már egy új teremtés, érzi, hogy már egy új világ benne van, érzi a mennyei Jeruzsálemnek az előízét, tehát mindezeket érezzük, hogy Krisztus bennünk van, és érezzük, hogy ezáltal már tulajdonképpen igaz az az ige, ami az Efézusi levélben is van, hogy felültettettünk Jézus Krisztusban a mennyekben, tehát érezzük, hogy a menny már nincsen távol tőlünk, érezzük, hogy Krisztussal együtt a menny is tulajdonképpen belénk került bizonyos értelemben, érezzük a mennynek a valóságát, tehát ez stimmel, de közben mégis tapasztaljuk, és mégis érzékeljük, hogy sok-sok régi gondolat még nem számolódott fel, tehát azáltal, hogy újjászülettünk, nem tűnt el belőlünk sok régi gondolat, ugye? Biztos vagyok benne, hogy ezt itt mindannyian, akik itt vagytok, el tudjátok mondani. Én is el tudom mondani. És tulajdonképpen a lelkünk az nagyon sok tekintetben, nagyon sokáig még ehhez a földhöz van kötve, és a földnek a dolgaihoz, tehát a világnak a dolgaihoz. Tehát tulajdonképpen az emberben, figyeljétek meg, hogy az emberben van egy kettőség. Egyrészt újjászülettünk, ugye már akik újjászülettek, de most ugye újjászülettünk, tehát tudom, hogy akik itt vagyunk, újjászülettünk. Tehát egyrészt ugye újjászülettünk, érezzük a szellemi részünkben, a belső emberünkben érezzük ennek a valóságát. Másrészt ott van a lelkünk, és érezzük, hogy a lelkünkben pedig még bizony-bizony nagyon sok esetben ehhez a jelenlegi világhoz, ehhez a jelenlegi korhoz tapadunk. Érezzük, hogy még sok tekintetben a gondolkodásmódunk még a régi. És éppen ezért az emberben az újjászületéstől kezdve elkezdődik egy harc. Egy folyamatos harc, ahogy az Isten igéje is mondja, hogy a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen. Tehát itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy a hústesti természet és a szellem, és az újjászületett szellemi természet harcol egymás ellen. És nyilvánvaló, hogy Isten nem a hústesti természetünket pártolja, hanem ő az újjászületett szellemi természetünket pártolja, és ezért, hogyha mi kérjük az ő segítségét, akkor nyilvánvalóan, hogy megsegít bennünket ebben a harcban. Most megy tehát a harc bennünk, és figyeljétek meg, a harc nem kívül van. A harc az itt van bennünk. Bennünk folyik a harc. És tudjátok, a legtöbb esetben a harc a lelkünkben, sőt azon belül is az elménkben, a gondolatvilágunkban zajlódik a legtöbb csata. A legtöbb csata az életünkben a gondolatvilágunkban zajlódik. Hogyha az ördög a gondolatvilágunkban át tudja venni az uralmat, akkor gyakorlatilag onnantól fogva az ő számára a csata meg van nyerve. Ez körülbelül olyan, mint amikor a második világháborúban volt egy csata, most nem emlékszem pontosan, volt egy csata az amerikai, a szövetségesek és a németek között. És a szövetségesek tudták, hogyha a német oldalon egy központi, tehát egy központi magot ki tudnak lőni, át tudják venni a hadsereg központi része fölött az uralmat, akkor onnantól fogva már idő kérdése, hogy a csatát mikor nyerik meg. Most ez a hasonlat igaz a világban, akkor mennyivel inkább igaz a hívő életben? Nem véletlenül, hogy a harc a gondolatvilágunkért megy. A legtöbb zsoltárban olvas, vagy miről olvasunk nagyon sok zsoltárban? Mi az, amit például Dávid rendszeresen csinált? Csak egy példát mondok. Dávid rendszeresen elmélkedett Isten igéjén. Dávid rendszeresen gondolkodott az igén. Azért, mert Dávid tudta nagyon jól, hogy ha a gondolatvilága telítődik az igével, tehát tele van töltve az ő gondolatvilága Isten igéjével, akkor mindaddig, amíg az ő gondolatában Isten igéje foglalja el a központi helyet, tehát mindaddig, amíg ő rendszeresen elmélkedik Isten igéjén, mindaddig, amíg ő naponként időt szán arra, hogy az igével foglalkozzon, az igén gondolkodjon, mindaddig, addig tulajdonképpen ő Krisztusnak a győzelmében jár folyamatosan. És abban a pillanatban, ahogy leveszi a tekintetét az Isten igéjéről, ugye például 119. Zsoltár, tele van ilyen szövegekkel, hogy elmélkedem az igén. Első Zsoltár rögtön így kezdődik, hogy boldog az az ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján, meg nem áll, stb. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Aztán szintén valamelyik Zsoltárában írja Dávid, hogy megemlékezem a régi dolgokról, és elmélkedem a te igédről. Egyetlen egy eset volt, amikor Dávidról olvassuk, hogy nem ment el a háborúba, amikor a királyok háborúba szoktak menni, és a Becsabéval történt paráznaság, házasságtörés lett a vége a dolognak. És ugyanez a mi életünkben is egy nagyon fontos figyelmeztetés, hogy abban a pillanatban, ahogy levesszük a figyelmünket Isten igéjéről, abban a pillanatban, ahogy nem töltjük meg a mi elménket naponként Isten igéjével, és a mi szívünket, onnantól fogva kilépünk abból a győzelemből, amit Isten elkészített a számunkra, és onnantól fogva idő kérdése, hogy az ördög mikor nyeri meg a csatát fölöttünk. Egy másik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy ugye definiáltuk a korszellemet, akkor ugye itt azt mondja az 1 János 5.4.5, hogy minden, ami Istentől született, az legyőzi a világot. Most akkor definiáljuk a világot, mert hogy definiálni kéne, hogy mi az a világ, amit nekünk le kell győzni. Nyilvánvaló, hogy nem ezt a külső világot kell legyőzni, tehát nem ezeket a székeket, az asztalt, nekem nem ezt a falat kell legyőznöm, ahol itt állok, nem ezt a padlót kell magam alá gyűrnöm, amin állok, mert az amúgy is a lábam alatt van. Akkor mit kell nekem legyőznöm? És itt van egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Én nekem meggyőződésem az ige alapján, hogy a bennem lévő, a lelkemben lévő világot kell legyőznöm. A lelkemben lévő világot kell legyőznöm. Ugyanis rendben van, beszélhetünk így van egy külső világról is. Tehát létezik egy külső világ. És az is tény, hogy ami a külső világban történik, az hatással van ránk. Sőt, mi is részei vagyunk a külső világnak ilyen értelemben, mi is hatással vagyunk másokra. Sőt, van akinek a belső világának is részesei vagyunk. Sőt, azt hiszem, hogy sokan egymásnak a belső világának is bizonyos értelemben részesei vagyunk. De tulajdonképpen a világ az benne van a lelkünkben, és azt mondhatnánk talán, hogy a világ az mindazon hústesti vágyaknak és egyéb emberi gondolatoknak, elképzeléseknek, vágyaknak az összessége, amely tulajdonképpen a lelkünkben van. De úgy is megfogalmazhatnánk, hogy annyiban van a lelkünkben a világ, amilyen szinten a lelkünk ehhez a jelenlegi hústesti természethez és annak a vágyaihoz tapad. Volt, aki másképpen definiálta a világot, volt, aki azt mondta, hogy a világ az igazából egy olyan társadalmi és szociális rendszer, ami azokból az emberekből áll, akik elutasítják Jézus Krisztusnak az uralmát. Ez igaz, csak hogy nekünk nem ezeket az embereket kell legyőzni, úgymond. Tehát nekünk nem ők fölöttük kell győzelmet aratnunk, amikor arról beszélünk, hogy legyőzni a világot, hanem saját magunk fölött kell nekünk győzelmet aratni. De a saját világunkat kell legyőzni. Ne felejtsétek el, hogy nekünk a saját világunkat kell legyőzni. És nem véletlen az, figyelj ide, hogyha te elmennél remetének, és egész életen át remeteként élnél, hidd el, én elmondom neked, ugyanolyan küzdelmeid lennének a mindennapokban, mint hogyha kinnélnél az emberek között. Tudod miért? Mert a saját belső világod az minden nap visszaköszönne neked, és ugyanúgy minden nap fel kéne venned a reggeli felkeléstől az esti lefekvésig, fel kéne venned a harcot a saját lelki világoddal, a saját belső világoddal, és ugyanúgy naponta meg kell feszítened a hústesti természetet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ugye azt mondtuk, hogy a világ az bizonyos értelemben, tehát ugye bennünk van, és azt mondtuk, hogy olyan mértékben van a lelkünkben ez a jelenlegi világ, amilyen mértékben a lelkünk ehhez a világhoz tapad. Most nyilvánvaló, hogy az újjászületéstől kezdve az embernek van egy lehetősége arra, hogy e fölött a világ fölött győzelmet szerezzen, úgymond saját magában. Gyakorlatilag ezt a győzelmet Isten elkészítette a számunkra, a mi feladatunk az annyi, hogy mi naponként ebben a győzelemben járjunk, azáltal, hogy folyamatosan engedelmeskedünk Istennek. Ezt az igét sem kell felolvasni még, csak elmondom nektek, hogy a Róma levél 12. fejezetében, ugye az első vers az így kezdődik, hogy szálljuk oda magunkat élő és szent áldozatként ugye Istennek, és hogy ne szabjuk magunkat ehhez a jelenlegi korhoz, így is lehet ezt fordítani, ehhez a világhoz, vagy ehhez a jelenlegi korhoz, hanem változzunk el, és itt van az egyik lehetőség a nagy változásra, változzunk el a mi elménk megújulása által. És ez hogy történik? Mert ugye azt mondtuk, hogy a újjászületés után is tapasztaljuk, hogy sokszor, sok esetben még a régi gondolatainkkal küzdünk. Na de, ez nem maradhat így. Mivel nem maradhat így, ezért Isten adott egy lehetőséget nekünk, hogy az elménket folyamatosan megújíthatjuk, és ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy úgy újítjuk meg az elménket, hogy Isten igéjével folyamatosan közösségben vagyunk, illetve Istennel az igén és az imádságon keresztül folyamatos közösségben vagyunk. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék nektek mondani, hogy azért sem mindegy, hogy az mi gondolatvilágunk mivel van megtöltve. Mert az ember, ami előtt megnyitja magát, az fog bejönni az ő életébe. Hogyha valaki gonosz gondolatok előtt nyitja meg magát, gonosz dolgok előtt, a világból jövő dolgok előtt nyitja meg magát, vagy tovább megyek, gonosz szellemek előtt nyitja meg magát, akkor annak a gyümölcsét fogja megtapasztalni az életében. Ami előtt megnyitod a kaput magadban, az elmédben és a lelkedben, mert bennünk vannak ezek a kapuk, amiket meg kell nyitnunk, amielőtt megnyitjuk a kaput, az fog bejönni az életünkbe. Ha az Úr előtt nyitjuk meg a kaput, akkor az Úr fog bejönni az életünkbe. És egy igével is ezt tudom nektek bizonyítani. Lapozzatok a 24. Zsoltárhoz. 24. Zsoltár kapukról és ajtókról beszél. Ez egy csodálatos, és arról is beszél. Nem csak arról, de arról is. A 24. Zsoltárból a Bruno a 7-es verstől egészen a 10-esig, még a 10-est is fel fogja mindjárt olvasni. Tehát 24. Zsoltár 7-től 10-ig.
Emeljétek föl fejeteket, ti kapok, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki ez a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapok, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király.
Amen. Figyeljetek ide, itt ugye kétszer is fölteszi, hogy ki ez a dicső király. Ugye? És például azt is mondja, hogy a seregek ura. És ugye arról beszél, hogy emelkedjetek fel, kapuk, meg ajtók, tehát kapukról és ajtókról van szó. Ezek a kapuk és ezek az ajtók, ezek is nyilvánvalóan nem fizikai kapuk és nem fizikai ajtók, hanem szellemi kapuk, szellemi ajtók, és ezek bennünk vannak. Ezeket a kapukat kell megnyitnunk ahhoz, hogy az Úr egyre jobban bejöjjön a mi életünkbe. És mit mond itt az ige, hogy ki ez a dicső király? Mert figyelj ide, Isten királyként akar bevonulni az életünkbe. Tehát amikor te megnyitod a kaput az Úr előtt, akkor ő nem vendégként akar bejönni. Hogy van-e a számomra esetleg egy szobád? Alhatnék-e nálad ma egy éjszakát? A másik dolog, hogy az Úr nem randizni akar, amikor ő bejön, hanem ő királyként akar bevonulni az életünkbe. Ez nagyon fontos. És ha királyként akar bevonulni az életünkbe, akkor ez azt is jelenti, hogy király módjára is fog viselkedni, illetve nyilvánvalóan nekünk ennek megfelelően alá kell rendelnünk neki az életünket, és az ő királyi uralmának alá kell rendelnünk saját magunkat, és onnantól fogva, mivel ő királyként akar bevonulni az életünkbe, és hogyha mi királyként engedjük be őt az ő életünkbe, akkor onnantól fogva tudomásul kell venni, hogy mivel király, azt csinál, amit akar a mi életünkbe. Azt teszi, amit ő jónak és bölcsnek lát. Értitek? Azt teszi, amit ő jónak és bölcsnek lát. És a másik, hogy itt azt is mondja, hogy seregek ura. Ez azt is jelenti, hogy amikor az Úr bejön, bevonul az a mi életünkbe, akkor ő, most ne értsetek félre, de azt kell mondanom, hogy sok esetben az Úr karddal jön. Ez a kard nyilvánvalóan az igét jelenti. Az élő igét jelenti. Hogy amikor bejön az Úr az életünkbe, hogy az ember azt gondolná, hogy bejön a király, nagy békességgel, örömmel, stb. És ehelyett sokszor azt tapasztaljuk, hogy bejön a király karddal, és elkezd vágni, hadonászni, és szétvág bennünk mindent. Ugye, milyen vendég az, akit befogadsz a házadba, jön egy karddal, belép a házba, és elkezd hadonászni, és levág lekaszabból mindent, ami az útjába kerül. Márpedig bizony, barátaim, testvéreim, Isten nagyon sokszor ezt csinálja. Bejön az életünkbe, és elkezdi lekaszabolni mindazon dolgokat bennünk, amelyek az ördöghöz és ehhez a jelenlegi korhoz kötődnek bennünk. És ez a kard pedig az élő ige. Tehát lehet, hogy például most, ahogy én mondom ezeket a szavakat, ezek csupán szavak, de lehet, hogy valaki ezekből a szavakból kijelentést kapott, lehet, hogy valakit ezek a szavak most éppen megítélnek, és akkor a te életedben most ilyenkor az történik, hogy ez az élő ige karddá válik tulajdonképpen az Úrnak a kezébe, és az Úr bevonul a te életedbe, és elkezd kaszabolni. De ezután a kaszabolás, tehát Isten nem olyan kaszaboló, aki, hogy mondjam, tehát ez az érted haragszom nem ellened, tulajdonképpen ezt szokták erre mondani. Isten pontosan azért teszi ezeket a dolgokat, mert azt akarja, hogy az életünk egyre inkább Krisztushoz hasonlítson, a jellemünk egyre inkább krisztusivá váljon, és pontosan azért teszi Isten nagyon sokszor, azért végzi ezt a kaszabolást az életünkben, mert igazi és valódi békességünk, valódi örömünk, valódi természet feletti békességünk és örömünk csak akkor lesz, amikor el tudunk oda jutni, hogy a lelkünk megnyugszik ő benne. És nagyon sokszor a lelkünk azért nem tud megnyugodni Istenben, mert tele van a lelkünk a világgal. Tele van a lelkünk a világnak a dolgaival, a világnak a zakatolásával, egyáltalán a világnak a gondolataival, vagy kicsit tovább megyek, sokszor tele vagyunk saját magunkkal. És amikor tele vagyunk saját magunkkal, akkor nem érezzük azt, hogy üresek vagyunk, pedig üresek vagyunk valójában, de mégse érezzük, mert tele vagyunk saját magunkkal, a saját elgondolásainkkal, saját elképzeléseinkkel, és mivel nem érezzük az ürességet, ezért nem éhezünk és nem szomjazunk Isten után. Nem érezzük azt, hogy mi annyira éhesek és szomjasak lennénk Istenre, hogy szükségünk van arra, hogy Isten betöltse bennünk ezt az éhséget és ezt a szomjúságot. És pontosan azért nem érezzük, mert nem vagyunk üresek, vagy ha üresek is vagyunk, akkor nem jutunk el annak a tudatára, hogy valójában mi Isten nélkül teljesen tökéletlenek és üresek vagyunk. És ezért nagyon fontos, hogy nyisd meg magadban a kaput, nyisd meg magadban az ajtót az Úr számára, hogy ő bejöhessen a te életedbe. És igenis legyőzze benned a világot, mert azt mondja az ige, hogy ugye minden, ami Istentől született, legyőzi ezt a világot. Ki az, aki legyőzi a világot, vagy mi az, ami legyőzi a világot, vagy legyőzte ezt a világot? Hát az a mi hitünk. És itt azt mondja, hogy a mi hitünk legyőzte a világot. És itt, amikor azt olvasok, hogy a mi hitünk legyőzte a világot, akkor itt ezzel nem csupán egyfajta hitet kell érteni, egy ilyen dogmatikai hitet, hogy én hiszem, hogy Jézus a Krisztus, hát attól még, hogy elmondom, ezzel még nem győztem le a világot, hanem tulajdonképpen a hit az maga is egy személy, Krisztus a mi hitünk, mert Krisztus a mi hitünknek a forrása, minden valódi, igazi, tiszta hit, olyan hit, amely valóságos változást tud hozni az embernek az életébe, az egyedül tőle jön. Egyedül tőle és belőle jön. És ezért is egyébként nagyon fontos az igével, az Istennel az igén keresztül közösséget gyakorolni, mert hitet, valódi hitet Isten igéjéből tud szerezni. Tehát te nem tudsz magadba hitet kovácsolni. Nem tudod magad szugerálni, hogy annyira hiszek, hogy már nagyon hiszek. És akkor egyre jobban hiszek. Ezt nem tudod megcsinálni. Egyetlen egy dolgot tudsz tenni. Olvasod az igét, gondolkodsz az igét. Figyelsz az olyan ige hirdetésekre, ahol tudod, hogy élő ige jöhet Istentől. Olvasod Isten igét, és figyelsz arra, hogy miközben olvasod az igét, mik azok az igék, amiket a Szent Szellem meg akar számodra világosítani. Mik azok az igék, amiket a Szent Szellem élővé akar tenni a te számodra. Mik azok az igék, amiket a Szent Szellem a saját személyes életedre vonatkozóan szólni akar a te számodra. És amikor megkapod ezeket az igéket, már pedig barátaim, minden nap meg kell kapnunk ezeket az igéket. Ez nem túlzás, minden nap meg kell kapnunk ezeket az igéket. Minden nap, amikor Istennel közösségben vagyunk, az igény keresztül, akkor el kell jutnunk odáig, hogy élő igéket kapunk az Úrtól. Addig nincs is értelme fölállni a Biblia olvasás mellől, amíg el nem jutottál oda, hogy legalább egy élő ige behullott a te szívedbe, amiről tudod, hogy azt Isten személyesen neked mondta. Mert onnantól fogva már egész nap elmélkedhetsz azon az igén. Az az ige, amit Isten mondott. Csak egy ige. Csak egy ige. Egész nap működtetheti a te motorodat, úgymond. Egész napra betöltheti a te lényedet. És egész nap tud foglalkoztatni csak egy ige. Csak egy igén lehet egész napot elmélkedni, és még az egész nap se elég, mert kimeríthetetlen Isten igéje. Kimeríthetetlen. És amikor megvan ez az élő ige, amit Isten mondott neked, na ebből jön a hit. Ez a hit. Amikor megragadod azt az igét, amit Isten neked mondott személyesen, megragadod, ez a hit. Ez a hit. És ez a hit, ez egyedül Istenből jöhet. Ez nem jöhet sehonnan, máshonnan, semmilyen módszerből. 600 órát imádkozhatsz, hogy bármit csinálhatsz, nem jön másból hit, csak abból, amikor Isten neked személyesen szól, mond valamit. Igén keresztül, vagy embereken keresztül, ige hirdetésen keresztül, vagy bármilyen más módon, de elsősorban egyébként az igén keresztül. Tehát azt akarom neked mondani, hogy nyisd meg a kaput magadban az Úr számára. Nyisd meg a kaput. Rengeteg dolog van az életünkben, ami fölött szükséges, hogy az Úr uralmat vegyen az életünkben. Rengeteg dolog. Rengeteg dolog, amivel küzdködünk. Naponta küzdködünk az önzésünkkel, naponta küzdködünk a túlhajszoltsággal, az idő hiányával, vagy egyszerűen azzal, hogy nem tudjuk az időnket normálisan beosztani. Naponta küzdködünk például nagyon sokszor a nagyság utáni vágyjal, ez kinél így, kinél úgy jelenik meg, mert nagyon sokszor szeretnénk nagyok lenni. Ha ezt nem is valljuk be, de igenis sokszor az életünkben vannak ilyen vágyak, hogy szeretnénk kicsit nagyobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk, vagy szeretnénk egy kicsit nagyobbnak mutatni magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. És aztán nagyon sok minden más dolog van, amivel még nagyon sokat kell küzdködnünk. Például nagyon sok hívőnek, ezt ha hiszitek, hanem nagyon sok hívőnek probléma, az élvezeteknek a hajszolása. Ez egyszerűen megdöbbentő, hogy vannak emberek, akik úgymond megtérnek, bekerülnek valamilyen gyülekezetbe, és igazából gyakorlatilag a megtérésük után folytatják tovább a régi életüket. Nem veszik észre azt, hogy közben bennük történt valami. Egyébként lehet, hogy nem is mindegyikőjükben történt valami. Nagyon sokuk lehet, hogy újjásra született. De olyan is van, hogy valaki újjásra született, tehát az Úr meglátogatta őt, az Úrral találkozott, de gyakorlatilag ugye a harc, ami elkezdődött benne, az olyan szinten dúl benne a csata, hogy nem tudta még, vagy nem is akarta talán a bűneit felszámolni, és gyakorlatilag éli tovább a régi életét. Csinálja tovább azt, amit eddig. Jár kell ugyanúgy a világban, mint eddig, megpróbálja élvezni az életet. Sokan azt gondolják, hogy akkora szabadságban vannak, pláne például olyanok, akik esetleg ilyen régebben olyan gyülekezetben jártak, ahol nagy volt a törvénykezés, és akkor onnan esetleg kijöttek, és bekerültek egy jobb gyülekezetbe. Azt hiszik, hogy akkora szabadságuk van, hogy ők tulajdonképpen bármit megtehetnek. De a szabadság az nem azonos a szabadossággal. Mert a Istennél a szabadság az azt jelenti, hogy szabad vagyok arra, hogy Krisztust szolgáljam teljes életemben. Amit meg én gondolok szabadságnak, az meg azt jelenti, hogy teljes mértékben az ördög fogja vagyok, és nem tudom szabadon Isten szolgálni. Rengeteg ilyen probléma van, ami benne van a lelkünkben, benne van a lelkivilágunkban, amivel naponta küszködünk, és tudjátok, nagyon sokszor Isten azért nem hallgatja meg az imáinkat, mert nagyon sok imánkat, és ezt ki kell mondanom őszintén, nagyon sok imánk az nem a szellemből jön, hanem a hústestünkből. A hústesti természetünkből. Ugyanis Isten csak azt az imát hallgatja meg, ami Krisztusi. Magyarul Isten olyan imát hallgat meg tőlünk, amit gyakorlatilag ő is mondana. Mert azt mondja, szintén a János első levelében, hogy amikor kérünk tőle valamit, és hogyha az a kérésünk az ő akarata szerint való, tehát magyarul azt kérjük az életünkre nézve, ami Isten akarata, akkor már tudjuk, hogy meg is hallgattatott a mi imánk. Tehát megdöbbentő, mielőtt még imádkoztál volna, ha már tudod, hogy amit most kérsz, az megegyezik Isten akaratával, akkor onnantól fogva te már teljes bizonyossággal tudhatod a te bensődben, a te szívedben, hogy Isten meghallgatta a te imádat, és onnantól fogva idő kérdése, hogy a fizikai világban az a már meghallgatott ima mikor fog realizálódni, mikor fog választ nyerni. Tulajdonképpen már választ nyert, csak idő kérdése, hogy mikor valósul meg a fizikai világban. És barátaim, mi el kell mondanom nektek, hogy nem tudunk imádkozni. Ezt nagyon komolyan mondom, nem tudunk imádkozni. Mert nagyon sokszor, amikor imákat mondunk, lehet érezni, hogy nincs erő az imáinkba. Nem mennek fel az imáink a mennybe. Nem lehet érezni, hogy az imáink a magasságba fölmennének, és megtörnék például a gonosznak a hatalmát. Nem lehet tapasztalni. És azért nem lehet tapasztalni, mert nagyon sokszor nem Isten akarata szerint imádkozunk, hanem hústestből, a hústesti természetünkből, ami éppen a lelkünkben van gondolat, ami éppen foglalkoztat bennünket. Holott? Nekünk Istentől kell megtudnunk, hogy miért kell imádkoznunk. Értitek ezt? Az Úrtól kell megtudnunk, hogy miért kell imádkozni. És azért kell sokszor az Úr előtt csendben lenni, elcsendesedni. Azért kell az Úrral közösségben lenni, azért kell igét olvasni, azért kell figyelni az Úrra, hogy el tudjuk venni az Úrtól, hogy mi az, amit pontosan imádkoznunk kell, és onnantól fogva, hogy te már tudod, hogy mi az, amiért imádkoznod kell, onnantól fogva 100%-osan tudhatod, hogy az az ima meghallgatást talált. Mert az az ima nem a te imád, hanem Isten imája. Isten imája, csak Isten Szent Szelleme rajtad keresztül mondatja ki. És amikor belekerülsz egy helyzetbe, én nem tudom, hogy kinek szól ez, amit most mondok, de úgy érzem, hogy el kell mondanom, hogy amikor belekerülsz egy helyzetbe, akkor ne rémüljél meg, hanem próbálj ráhangolódni a te szívedben Istenre, hogy azért a bizonyos helyzetért, amiben most te belekerültél, hogyan imádkozzál, mit imádkozzál? Lehet, hogy abban a pillanatban meg fogod kapni azt a gondolatot az Úrtól, és akkor azonnal tudod, hogy mit kell imádkoznia arra az adott helyzetre. Van egy ember, tegyük fel, van egy ember, akiért úgy érzed, hogy imádkoznod kell. Akkor kérd el az Istentől, hogy mit kell imádkozni azért az emberért. Kérd el az Istentől, hogy azzal a bizonyos emberrel, akiért te imádkozni szeretnél, mi az Istennek a konkrét akarata. Ez az igazi közbenjárás, barátaim. Mert Jézus Krisztus a közbenjáró, mi nem vagyunk közbenjárók, Jézus az egyetlen közbenjáró. De Jézus rajtunk keresztül meg akarja valósítani ezt a közbenjárást, értitek? Tehát csak is olyan mértékben tudunk közbenjárók lenni, amilyen mértékben Jézus, mint közbenjáró megnyilvánul rajtunk keresztül. De ehhez nekünk magától az Úrtól kell megtudnunk azt, hogy miért imádkozzunk, hogy mi az, amiért imádkoznunk kell. És ahogy elmondtam az előbb, nagyon sokszor az imáink azért nem jutnak el a mennyekig, hanem csak esetleg itt a mennyezetig, mert a világ és a hústesti természet és ez a jelenlegi kor, a korszellem, ami meghatározza sokszor a gondolatainkat, az befolyásolja az imáinkat, a viselkedésünket, az életvitelünket, és ezért nem találnak az imáink meghallgatása, mert azt mondja a zsidókhoz írt levél is Jézusról például, hogy meghallgattatott az ő Isten félelme miatt. Az Isten félelme miatt meghallgattatott Jézus. Mert az élet vitele is olyan volt Jézusnak, hogy amikor imádkozott, akkor az imái mögött ott volt az egész élete. Az egész élete. Egy ember imájának csak akkora ereje van, amennyire mögötte ott van a hiteles élete. Ha az imáink mögött nincs hiteles élet, akkor nincs erő az imáinkban. Akkor nincs erő az imáinkban. És befejezésképpen még egyetlen egy dologról szeretnék beszélni, körülbelül egy olyan, talán 5-6, legfeljebb 10 percet még, és akkor be fogom fejezni. Most annyit akarok még csak mondani, hogy most, amiről ma beszéltem, az egy általános összefoglalója egy 24 oldalas jegyzetnek, ami ebben a témában készült. A jegyzet az sokkal részletesebben, sokkal tágabban foglalja össze ezt a témát, ott lebontottam ezt különböző témakörökre. Most én csak egy általános üzenetet mondtam el nektek, egyfajta figyelemfelkeltő üzenetet, hogy gondolkodjatok ezen, elmélkedjetek ezen, ha valakit érdekel, akkor szerezze be a jegyzetet, ha akarja, olvassa el, nézze ki belőle, olvassa ki belőle azokat az igéket, amik ott vannak, és gondolkodjatok ezen. De higgyétek el, hogy ma a korszellem és ez a világ, ez a jelenlegi kor, amiben élünk, sokkal nagyobb befolyással van ránk, mint eddig bármikor. Óriási nyomás van rajtunk. Közösségileg is nagyon nagy nyomás van rajtunk, és az egyéni életünkön is nagyon nagy nyomás van. Csak egy kérdést hadd tegyek fel nektek, és legyetek őszinték, én is őszinte leszek magamhoz. Úgyis ez egy ilyen, talán nem egy olyan istentisztelet, mint amit mondjuk vasárnap szoktatok tartani, hanem ugye ez egy tábor, itt egy olyan értelemben kicsit lehetünk lazábbak, hogy úgyis egymás közt vagyunk, együtt gondolkodhatunk bizonyos dolgokról. Szóval akkor úgy őszintén tegyétek fel magatokban a kérdést, hogy hát nem tapasztaljátok azt, hogy sokszor nagyon nehéz Istenhez menni, Istenhez közeledni. Nagyon, én ezt nagyon tapasztalom sokszor a személyes életemben. És ez azért van, mert egyénileg is, és közösségileg is nagyon nagy nyomás jön ránk a világból. Nagyon nagy nyomás. És közben tény és való, hogy az életünk elől nem menekülhetünk el, külső körülményeinkből nem ugorhatunk ki, mert azokat nagyon gyakran Isten határozza meg, mert ő nagyon gyakran a külső körülményeinken keresztül akar bennünket megfegyelmezni. De mégis egy dolgot mindenképpen meg kell tennünk. Egy dolgot mindenképpen. Lapozzatok az apostolok cselekedetei második fejezetéhez, és ott a 40-es verset fogja Bruno felolvasni. Előtte annyit hadd mondjak, hogy ugye ez Péter apostolnak a híres pünkösdi beszéde, ahol 3000 ember megtért, és hát mondta nekik, hogy térjetek meg, stb. És ott a 40-es versben egy érdekes dolgot olvasunk, ezt felolvasunk?
Igen. Még más szavakra is lehetne beszélni, és így kérleltem őket, szabaduljatok meg végre az elfajult nemzedékből.
Amen. Van olyan fordítás, ahol úgy van, hogy szakasszátok el magatokat ettől a parázna nemzedéktől. A barátaim, ezt viszont mindenképpen meg kell tennünk. És ez nem azt jelenti, hogy akkor senkivel nem állunk szóba, valakivel egyébként sajnos nem lehet szóba állni, de ez nem azt jelenti, hogy akkor bemegyünk a munkahelyünkre, és senkihez egy árva szót nem szólunk, hanem az azt jelenti, hogy a gondolkodásmódunkban és az életvitelünkben elszakítjuk magunkat ettől a jelenlegi generációtól, ettől a jelenlegi nemzedéktől, amely ezt a jelenlegi kort képviseli, amely ebben a jelenlegi korban és a jelenlegi korszellem szerint él. Értitek? Tehát ez azt jelenti, hogy az életvitelünkben és a gondolkodásmódunkban szakítjuk el magunkat ettől a nemzedéktől. Most nyilvánvaló, hogy ez nem egy ilyen egy kattintás az egéren, és akkor már el is szakadtunk, hanem ez egy folyamat. Ez egy folyamat. De ennek a folyamatnak az kell, hogy legyen a vége, hogy mi köztünk és a világ között, bennünk, a lelkünkben egyre nagyobb szakadéknak kell lennie, egyre nagyobb különbségnek kell lenni a köztünk és a világ között. A világnak ki kell szorulnia a lelkünkből, és a lelkünknek folyamatosan át kell változnia dicsőségről dicsőségre, egyik dicsőségről a másik dicsőségre, hogy egyre jobban hasonlítsunk Krisztushoz, hogy a jellemünk egyre jobban hasonlítsunk Krisztusnak a jellemére. És ezért ennek érdekében, hogy ezt meg tudjuk tenni, ugyanazt kell tennünk, mint Mózesnek. Folyamatosan be kell mennünk Isten jelenlétébe, és szemlélnünk kell az Urat. Még egy igéhez lapozzatok oda, 2 Mózes 24-ben van, ez egy nagyon gyönyörű ige, nekem mostanában ez az egyik kedvenc igém, napokig gondolkodtam csak ezen az igén, és sokszor a könnyeim folytak, és folynak, ahogy gondolkodom ezen az igén. 2 Mózes 24, 15-től 18-ig felolvasom.
Igen. Amikor fölment Mózes a hegyre, felfogolította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett alá a Sínai hegyre. Már 6 napja borította be azt a felhőt, és a 7. napon kiáltott Isten Mózesnek a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének látványa olyannak tűnt Izrael fiai szerintem, mintha emésztő tűznek volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 évet.
Ámen! Figyeljetek ide, ez megdöbbentő, figyeljetek csak! Akik nem voltak fönn a hegyen, azok mit láttak? Úgy látták, mintha füstölögne a hegy. Valószínűleg néztek is, hogy mi lesz Mózessel. Fölmegy ebbe ennek a tűznek a közepébe, meg is hal. Igen ám, csak hogy itt az igében azt olvassuk, hogy Mózes a felhőbe ment be. A felhőbe ment be. Ez azt jelenti, barátaim, hogy kívülről nézve azoknak, akik nincsenek Isten jelenlétében, vagy inkább úgy mondanám, hogy akiket Isten jelenléte megítél, akik még távol vannak Isten jelenlététől, az ő számukra tűz. A szentségnek a tüze, ami folyamatosan megítéli őket. Az nem baj, mert ha megítéli őket, és van lehetőségük rá, akkor még meg is térhetnek, ha engednek ennek az ítéletnek, és akkor be tudnak menni ebbe a jelenlétbe. De azoknak, akik bemennek ebbe a jelenlétbe, akik bemennek Isten közelségébe, nekik viszont felhő. Nekik viszont felhő. Kívülről nézve tűz, és belülről nézve felhő. És azt akarja Isten, hogy bemenj ebbe a felhőbe, és szemléld az Urat. Ez, barátaim, a naponkénti közösség, a naponkénti kapcsolat Istennel. Menjetek be ebbe a felhőbe. Ez az egész hétvége, amit itt most együtt töltünk, ez ezért van, hogy bemenjünk a felhőbe. Bemenjünk Isten felhőjébe. Bemenjünk Isten jelenlétébe. Hogy fölmenjünk a hegyre. Hogy fölmenjünk Isten szellemi hegyére. Felmenjünk a Sion hegyére. És bemenjünk a felhőbe. Annyira, tudjátok, annyira szeretem ezt az igét. Annyira szeretem. És megmondom nektek őszintén, hogy annyira nagy vágy van bennem a szívembe, hogy megláthassam, megtapasztaljam Istennek a dicsőségét. És igenis, azt mondod, hogy merész dolog. Hát, meg kell tapasztalnunk, barátaim, Isten dicsőségét. Hát az Ószövetségben, ha Mózes megtapasztalta az Isten dicsőségét, mennyivel inkább megtapasztalhatjuk mi az Új Szövetségben, mert számunkra ez az Új Szövetség szinte sokkal jobb ígéretekkel köttetett, mint amilyen ígéretekkel annak idején meg lett kötve az Ószövetség. És mégis az Ószövetségben is bárki, aki akarhatott, aki akart, bárki, akinek a szívében volt vágy, az találkozhatott Krisztussal. A proféták találkoztak Krisztussal. Ábrahámról olvassuk, hogy találkozott Krisztussal, mert azt mondja Jézus, hogy Ábrahám látta az én napomat, és örült. Jákob, amikor álmot álmodott, és látta azt a létrát, és látta, hogy a létrán mennek föl, és le az angyalok, akkor Ábrahámnak Isten, és Jákobnak Isten élménye volt, vagy például amikor ott birkózott a Jobbok révénél, azzal a személlyel. Az Krisztus volt, akivel Jákob találkozott. És mind az Ószövetségben azt mondja például a János evangéliumban, az egyik fejezet idéz Ézsajástól egy verset, és azt mondja utána a János, azt írja az evangéliumban, hogy ezeket mondta Ézsajás, mégpedig azért, mert látta az ő dicsőségét, mármint az Úrnak a dicsőségét. Ézsajás látta Istennek a dicsőségét. Barátaim, mi nem vagyunk hitelesek igazából, hogyha nem látjuk Istennek a dicsőségét, és tudjátok miért? Mert Mózes, amikor lejött a hegyről, akkor ez a dicsőség sugárzott az ő arcán keresztül. Tehát, hogyha mi kijövünk Isten, úgymond kijövünk Isten jelenlétéből, ezt most úgy értem, hogy naponként közösséget folytatunk Istennel, majd ezután a közösség után megyünk és végezzük a dolgainkat, akkor az életvitelünkön keresztül, az életünkön, a gondolkodásmódunkon keresztül, de én hiszem, hogy gyakran egy-egy tekinteten keresztül, az arcunkon keresztül is, át kell, hogy menjen Istennek az a dicsősége, amit mi előtte szemléltünk akkor, amikor az ő jelenlétében voltunk. Értitek? És nekünk szemlélni kell Isten dicsőségét, barátaim, nem érhetjük be kevesebben. Nem érhetjük be kevesebben, mert azt mondja az ige a 2 Korintus 3.18-ban, hogy mi fedetlen arccal szemléljük, vagy úgy is lehet fordítani, hogy visszatükrözzük Krisztusnak a dicsőségét, és ahogy őt szemléljük fedetlen arccal, úgy változunk el dicsőségről dicsőségre. De hogyan tudsz elváltozni dicsőségről dicsőségre, ha nincs olyan dicsőség, amit szemlélsz, érted? Tehát csak arra tudsz elváltozni, amit szemlélsz. Akik emlékeztek rá, hogy amikor Sopronban voltam nálatok márciusban, és emlékeztek rá, hogy ott beszéltünk az Isten megismeréséről. És emlékeztek rá, hogy elmondtam, hogy az ember arra változik el, amit folyamatosan szemlél. És egyébként emlékeztek arra is, akik ott voltak, hogy én elmondtam, hogy még pszichológusok is rájöttek arra, hogyha valaki folyamatosan foglalkozik valamivel, akkor az az adott dolog egy idő után teljes mértékben befolyásolja a gondolkodásmódját, és az illető arra a dologra, vagy arra a szemléletre, vagy arra az adott dologra fog elváltozni, amit folyamatosan szemlél. Nem véletlenül, hogy például akik nagyon sokat ülnek számítógép előtt, és ilyen gyilkos számítógépes játékokat játszanak, nem véletlenül, hogy közülük valóban, ezt már statisztika is mutatja, nagyon sokan felnőtt korukban, vagy lehet, hogy jóval hamarabb, valóban gyilkolni fognak, vagy el fognak követni valami rablásos, gyilkolásos betörést. De ugyanez van például nagyon sokan, akik tévét néznek, tévéből veszik a mintát. Például most egy Egy nagyon komoly dolgot mondok nektek, én tudok olyan, ismertem olyan embert, akinek a házassága azért mondott csődöt, mert a házas életet, azt a, hogy hogy kell élni, azt a tévéből szemlélte úgymond, azt gondolta, hogy biztos úgy kell csinálni, ahogy az a bizonyos filmekben látta, de hát azokban a bizonyos filmekben mindent csak felnagyítanak, és amúgy se igaz minden, és amikor valaki ezt viszi át az életbe, amit szemlél, akkor ha jó dolgot visz át, tehát hogyha az Urat szemléli, és azt viszi át, akkor győzelem a vége, növekedés a vége, és folyamatos áldás a vége. De hogyha a negatív dolgot szemlélek, és azt viszem át az életvitelembe, akkor nyilvánvalóan annak a gyümölcsét fogom learatni. Barátaim, mennyivel inkább így van ez a szellemi életben, hogyha mi az Urat szemléljük, ha mi az ő dicsőségét szemléljük folyamatosan, akkor erre fogunk elváltozni, egyik dicsőségről a másik dicsőségre. És ez a szemlélés és ez az elváltozás, ez megjelenik a mi életvitelünkben, gondolkodásmódunkban, és akkor ezt, tudjátok, akkor nem is kell erőlködni, hogy Istent képviseljük. Nem kell erőlködni, mert az életvitelünk fogja képviselni Istent. Mert az életviteled olyan mértékben tudja Istent képviselni, amilyen mértékben az Urat szemléled. És tulajdonképpen így tudunk elszakadni, ugye visszatérve az apostolok cselekedetei második részéhez, így tudunk elszakadni ettől a elfajult, parázna, hitetlen, a korszellem szerint élő nemzedéktől. Így tudunk elszakadni, hogy a gondolatainkat folyamatosan, az elménket megújítjuk az Isten igéjének a fényébe, és úgy tudunk elszakadni, hogy fölmegyünk a hegyre, és bemegyünk a felhőbe. Belépünk Istennek a jelenlétébe, bemegyünk a felhőbe, és egyre beljebb megyünk a felhőbe, és szemléljük az Úrnak a dicsőségét, és elváltozunk egyik dicsőségről a másik dicsőségre, és ahogy változunk el folyamatosan, barátaim, úgy szakadunk el folyamatosan ettől a jelenlegi gonosz nemzedéktől, és ettől a korszellemtől is, és ettől a kortól, amiben élünk. Én ezt kívánom mindannyiunknak az életére, hogy ez történjen meg a mi életünkben folyamatosan. Arra kérlek benneteket, hogy most, ahogy jön ez a hétvége, jön a holnapi nap, meg a vasárnap, meg ez a ma este is, kérlek benneteket, hogy elmélkedjetek az igén, foglalkozzatok az igével, foglalkozzatok az Úrral, adjatok időt magatoknak az elcsendesedésre, és nem feltétlenül azt kérem, hogy ezen a témán gondolkodjatok, amiről most én beszéltem, mert hát most én beszéltem erről, és akkor már gondolkodjatok ezen. Nem ezt kérem, ezt is tehetitek, hanem azt kérem, hogy egyszerűen az igén gondolkodjatok, jó? Tehát Istenről gondolkodjatok, Istent vigyétek be a ti gondolatvilágotokba. Istent keressétek, és hozzá imádkozzatok. Őt keressétek. Kell, hogy ez a hétvége róla szóljon, hogy valóban bemenjünk a felhőbe, bemenjünk az ő jelenlétébe. És akit pedig a jegyzet, és amiről beszéltem, részletesebben érdekel, az keresse meg a Brunót, és ő majd segíteni fog.